az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A vonalban itt van velünk, ahogy megszokhattátok, hétfőnként Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggel, szervusz!
Jó reggel, sziasztok!
Na hát így a nagy-britanniai helyzet, illetve a Brexit megállapodás, illetve a folyamat kapcsán előre vettük ezt a kis témát, illetve beillesztettük a menetbe, mert relevanciája van.
Így van. Röviden végfutnék, a relevanciája az, hogy van egy megállapodás, ami a hard Brexit-et elkerülni látszik, és ennek nyilván vannak adó hatásai. Ezen futnék gyorsan végig. Januárban beszéltünk, ez az év elején beszéltünk már erről a Brexit témáról, csak egy kicsit frissítenénk, illetve kiegészítenénk. Tehát, hogy mindenki képbe legyen, a Brexitnek a menetrendje az viszonylag gyors volt. 15-ben David Cameron, amikor kormányra került a Torikkal, akkor gyakorlatilag volt egy ígérete, hogy megszavaztatja a népet Brexit témában. Ez egy visszatérő téma Angliában, a szuverenitásukat féltve, hogy van-e helyük az EU-ban, vagy nincsen. Ez a népszavazás 2016. június 23-án meg is történt, ahol 52-48%-ban a Brexit mellett kiállók nyertek. Ez nyilván 2016 egyébként a szavazásokban ez egy történelmi mérföldkő. Van is erről egy film egyébként, a Great Hack című film, ami azt mondja, hogy ez volt az első olyan időszak, hogy az USA választás kapcsán is, illetve talán itt a Brexitnél is ez a Cambridge Analytics elég komoly eszközökkel segített választási kampányokat, ami a social media oldalakon keresztül. Tehát nem tudni, hogy ez a Brexit szavazás az 52%-kal mennyire volt manipulált. De a lényeg az, hogy megszavazták. Ennek megfelelően 2017. március 29-én Theresa May benyújtotta a kilépési szándékát, és innentől kezdve elindult a folyamat, aminek két év volt az ideje, és 2019. március 29-én volt az eredeti határidő, ezért is beszéltünk mi tavasszal erről, hogy mi várható. Na most ezt nem tudták tartani, és ebből lett egy új határidő 2019. október 31, amit már kormányváltással mindenre tudtak tartani, de ezt majd Botond levezeti, és gyakorlatilag erről fogunk ma beszélni, ami néhány változás jelent a korábbiakhoz képest. Ennek megfelelően 2020. január 31-ével kilép, és 2020. december 31-ig egy átmeneti szabályozás fog élni, tehát gyakorlatilag változatlan feltételek mellett fog menni az együttműködés Angliával, viszont 2021-től már nem. És ez nagyon sok mindent fog hatni, sok mindenre fog hatni. Most amit érteni kell, hogy az Egyesült Királyság miért lépte ezt meg, én számokat tudok mondani, az okokat ebből mindenki levonhatja, vagy a következtetéseket. Pénzügyileg úgy néz ki, hogy az Egyesült Királyságnak a mérlege költségvetése negatív, 8,5 milliárd fontos hiányuk van. A kereskedelmi mérlege az EU-val az 64 milliárd fontos hiányban van. 93 milliárd fontos a hiány az áruk importját tekintve, és körülbelül 29 a szolgáltatásokban ott van többlet, és a kettő adja ki ezt a 64 milliárdot, tehát több szolgáltatást exportálnak, és abból van többletük, miközben az áruimportjuk baromi magas. Egyébként ez az egész angol gazdaságnak a legnagyobb problémája, hogy a gyártás folyamatosan csökken, és egy ilyen szolgáltató irányba mennek át, és ezt a Brexit se fogja megállítani. Na most a teljes költségvetéshez viszonyítva ez a pénzügyi egyenleg az EU-val szemben az 32 milliárd font a teljes hiányuk, a teljes költségvetésük, és ugye a 8,5 milliárd, bocsánat, az a EU-s pénzügyi egyenleg, amennyit a 8,5 milliárdot fizet be a UK ahhoz, hogy az EU-ban benn legyen. Na most ehhez fog majd még jönni a kilépéskor egy a 36 milliárd pontos csomag, amit szintén ki kell fizetni. Tehát szerintem ez költségvetési szempontból biztos egy problémás időszak lesz nekik, de azt hozzá kell tenni, hogy a UK-vel sajnos az EU gazdaságnak kb. A 16%-os tagja, második legnagyobb EU-s gazdaság fog kimenni, ami összességében nem jó. Na most ez három adójogi területet fog érinteni ez a gazdasági esemény. Érinteni fogja a vámot, az úgynevezett jövedelemadókat és az áfát, az indirekt adót. Most a vám az olyan szempontból viszonylag egyértelmű és követhető, hogy ki fog kerülni Anglia az EU-s vámzónából, tehát a közösségen belüli árumozgásnak nem lesz része, tehát oda bevinni árut csak vámkezeléssel lehet, ami eljárásban biztos, hogy bonyolultabb lesz. Azok nagyon reménykednek abban, hogy egy jó megállapodást fognak létrehozni 2020 decemberéig az EU-val, és ennek a tarifái megfelelően alacsonyak lennének, ami lehet egy esély, de hát ez még nincsen itt meg, és ez egy probléma. A mostani új megállapodás az igazából Írországot helyezte egy kicsit jobb pozícióba. Írországnak ugye két része van, egyszer az északi rész, ami Angliához tartozik, és van a déli rész, amelyik pedig Írország, amit így ismerünk, ami önálló tagállam. Na most az első megállapodásnak az egyik legnagyobb problémája az volt, hogy közvetlen határt kellett volna húzni Észak-Írország és Írország között, ami nem működött volna. Tehát amire az írek is megmondták, hogy ők erre képtelenek, és nem is akarják. Arról nem beszélve, hogy nem tervezték, hogy megosztják az országot, mikor végre szabadon tudnak mozogni észak és között. Ne felejtsük el, az egy sziget volt. Tehát azért ez egy történelmileg egy terület. Tehát őnekik ez a ragaszkodásuk viszonylag érthető. Na most itt annyi történt, hogy egy ilyen fából vaskarikát csináltak. A új határ az Anglia és Írország között az Ír-tenger lesz, tehát gyakorlatilag Észak-Írország továbbra is EU-sként fog viselkedni, de nem lesz EU-s tag, tehát úgy tesznek, mintha áfa szempontból, illetve vám szempontból, megkönnyítve ezzel Írország dolgát, illetve valahol ezt a fajta lehetőséget, vagy ilyen szabadabb árumozgási lehetőséget kikapcsolva. Tehát ez mindenképpen egy nagy fejlemény, hogy ez a úgynevezett backstop történet végére valamennyire pont került. Én eljárásjogilag még nem teljesen látom át, hogy ez hogyan fog működni, de nyilván ez majd a következő hónapokban tisztázódik. A jövedelemadóknál nagy változás nem volt a korábbiakhoz képest. Ott azt látni kell, hogy Anglia elveszíti azokat a fajta EU kedvezményeket, amiknek eddig része volt. Ezek az úgynevezett direktívák, tehát az anyaleány, a merger direktíva és a kamat direktíva, ami azt jelenti, hogy forrásadók, tehát ha Angliába fizetnek Európából cégek, akkor a forrásadózás bejön, tehát lehet 5-15% között osztalékot, jogdíjat, kamatot adóztatni, ami angol cégeknek megy, és fordítva. Illetve gyakorlatban azt lehet mondani, hogy ezzel nem csak a jövedelemadózáson belül lesznek problémái, hanem azt lehet mondani, hogy az adómértékkel is. Bár ők remélik azt, hogy az így felszabaduló költségvetési többlettel, mert ugye a késik ez a 8,5 milliárd EU-s pénzügyi egyenleg, most túl nyilván azon, hogy kifizetik a kilépési díjat, akkor azt gondolják, hogy az angol adókörnyezetet egy kicsit tudják javítani, amire azért szükség van, mert nagyjából egy a kettőben vannak az adókulcsok Írország és Anglia között, tehát a UK között, tehát amíg a társasági adó Írországban 12,5, addig az most Angliában 19, de hát Írországban egy rakás kedvezmény van még hozzá, az SZIA-juk az meg Írországban 10,24, Angliában meg 20,45, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a direktadók szempontjából ez egy negatív történet lehet, amit majd meglátjuk, hogy hogy néz ki, és az áfa szempontjából is, amelyik indirekt adó, tehát gyakorlatilag ott az fog történni, hogy a vámolásnál, még ha nem is kell megfizetni valamilyen biztosítékot, ugyanúgy le kell tenni. Tehát magyarán, ha Angliába akarunk exportálni, vagy onnan akarnak ide exportálni, az egy komoly probléma lesz, mert pénzügyileg megterhelőbb lesz, mint most, ahol teljesen tehermentesen tudnak az áruk mozogni. Erre mondják, hogy Dover-Calais szakaszon bolondok háza lesz, hát ettől féltek a hard Brexitnél, hogy nem nincsenek felkészülve, remélhetőleg erre az egy év az lehetőséget fog adni, de úgy néz ki viszont, hogy angol gazdaság szempontjából nézve a gyártócégek el fogják hagyni Nagy-Britániát. Ezt már megtette egy pár autógyár, aki már nem fejlesztett itt, a Hondától kezdve azt hiszem a Toyota is visszavett, vagy Nissan gyártási kapacitásukat, de legutóbb, ahogy olvastam, belengedte még a BMW is, hogy a Mininek és a Rolls-Royce-nak a gyártását is átgondolják, tehát lehet, hogy áthelyezik Európába, ami azért elég komoly fricska lenne az angol iparnak, hogy az, már a Minit se fogják Angliába gyártani.
Igen.
Szóval gyakorlatilag azt lehet rájuk mondani, hogy szolgáltatási, tehát gyártási szempontból biztos, hogy problémás időszak lesz. Szolgáltatási szempontból nehéz megbecsülni, hogy a London meg tudja tartani ezt a pénzügyi szolgáltató szerepét, itt sok vita van. Valószínűleg szerintem nem, de hát ezt mind az idő megmutatja, úgyhogy ilyen történelmi idő előtt állunk, mert ilyen még nem volt, hogy az EU-ból kilépjenek. Be kell várni az EU és az Egyesült Királyság megállapodását, illetve hát meg kell várni azt is, hogy az Egyesült Királyság ez az újonnan szerzett szuverenitásával hova fog eljutni, például egy UK-US egyezmény tekintetében.
Igen, és hát fokozódik... Fokozódik politikailag is a helyzet, tehát ismét Nigel Farage is mondott mindenfélét, úgyhogy majd ezt a részét Botonddal megbeszéljük.
Így van, még egy dolgra érdemes felhívni a figyelmet, a dolgilag Gibraltára. Gibraltár egy eléggé hányatos sorsú helyé vált ezzel a történettel. Gibraltár ugye az angol korona alatt van, és így a Angliának a része, viszont spanyol területen van, a spanyolok régóta szeretnék visszakapni, és a Brexit-tel Gibraltár is kikerül az EU-ból, tehát Gibraltárnak a működése hihetetlenül komplikáltá fog válni. Ott rengeteg az ingázó, azt tudni kell, tehát Gibraltár maga önállóan nem működőképes, és ugye erre mondják a spanyolok, hogy ideje lenne visszaadni, mert akkor megint tudna rendesen működni, viszont a helyek meg nem akarnak Spanyolországhoz tartozni, szóval ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet. Szóval úgy néz ki, hogy valami már van, és Észak-Írország Írország kérdése rendeződni látszik. A többi kérdés az úgy van, ahogy maradt, tehát olyan nagy változások nem történtek, viszont az időpontok most már nagyjából rögzítettek kell. 2020 decemberig, ha minden teljesül, tehát megvannak a megállapodások, akkor 2021-től gyakorlatilag a Szigetország kint van, és ez a esetleges magyar exportőröket vagy Angliából történő importokat biztos, hogy befolyásolni fogja.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt, akkor megyünk majd tovább, és megnézzük politikai oldalát ennek az egész történetnek. Neked jó munkát, szép napot kívánunk!
Köszönöm, és nektek is nagyon szívesen. Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéltünk elsőként a Brexit megállapodás, illetve folyamat kapcsán. Most a zene után, amit szintén ennek az eseménynek szentelünk, vagy ennek a folyamatnak, majd Feledi Boton mondja el, hogy egyáltalán mi az, ami várható.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
With a dark and rolling sea between my true love and me, I keep walking through this cold, hard town. While I wait for better days, I could use a place to stay, or a floor where I could lay my blanket down. If I could beg, steal, or borrow a ticket on some ship or plane, to fly to my own love again. Up at dawn to change my shirt and to wash away the dirt, and then it's over to American Express. Not one letter did I find, no, she didn't send one line. Oh, I know she has my forwarding address. If I could beg, steal, or borrow a ticket on some ship or plane, I'd be leaving London tomorrow to fly to my own love again. Last night the troubadour was so full they barred the door, and I sang a song she knows quite well. But it wouldn't take too long to make make up another song for a lonesome and a last farewell. If I could beg, steal or borrow, I'd take it on some ship or plane.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánunk!
Képzeld, szerintem te is, meg mi is, mert kicsit nem mondjuk ki ugyan, de unjuk ezt a brexites témát, viszont annyi hallgatói kérdés jött, hogy ez valami hihetetlen.
Téma, olyan, mint egy igazi jó sorozat. Igen. Tehát honnan tudhattuk
így
volna,
van,
hogy a...
Nagy, hát ez is és megoldás a népmozikból, aztán előtörténetet, tudom, történetet gyártunk, és még nincs vége. Így van.
No, például ilyen kérdés jött, hogy ha az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, a GDP átlaga csökken a közösségnek, ezért több magyar régió relatíve fejlettebb lesz papíron legalábbis, ezért kevesebb forráshoz fog jutni. Érdekes felvetés.
Ugye az egész történet, ebben most nem menjünk bele, az új költségvetési keret irányelvről szól, ami így is úgy is átrajzolja a kohéziós támogatásokat, és alapvetőnek a fő összegét csökkenti, tehát nem lehet azzal számolni, hogy a felhőzőknek maradnak, csak a lakek változnak. Tehát ennél a helyzet sokkal rosszabb lesz.
No, hol tart egyébként a Brexit folyamat? Ugye Gerendi Zoltán azt mondta, hogy legalább a dátumok most már megvannak. De mi az a teendő mennyiség, amit ezeknek a dátumoknak a bekövetkezték meg kéne oldani?
Hogy mondjam, a Brexit most a brit politikusok számára megint
Botond, ne haragudj, szakadozol nagyon, és nem hallottuk rendesen, amit mondtál, úgyhogy még egyszer, próbáljuk meg még egyszer. Mert úgy,
körülbelül, most hallottok esetleg?
Igen,
jobban,
igen, az előbb egy kicsit azt hittem, hogy Boris Johnson-t próbált megszemélyesíteni, amikor próbálta magyarázni a bizonyítványt.
Na, tehát az a lényeg, hogy a brit politikusok számára most, hogy előkerült ez a decemberi választási időpont, ugye december 12-én újra előrehozott választásokat tartanak, ezzel egy picit megint nem veszített a Brexit a jelentőségéből, de megint egy választási üzemmódba kapcsolt az ország.
Igen.
Ez egy egészen veszélyes fejlemény, úgyhogy gyakorlatilag decemberig arról, hogy majd tárgyalnak Brüsszelre, meg bármi egyéb, beszélni fognak, de érdemben azért kevés dolog fog szerintem történni. Ez a választás azért lett megszavazva, és azért oszlatta fel magát a parlament, mert minden párt azt hiszi, hogy lehető a meglepetés nyertes. És ugye ettől válik az izgalmassá, minden elemző egyetért abban, briteket ideértve, hogy gyakorlatilag ez a brit politika elmúlt 100 évben a legkiszámíthatatlanabb választás lesz. Tehát olyan szinten nem tudni, hogy a szavazók a Brexit törésvonal miatt is, tehát ez is ugye egy olyan törésvonal, ami most már teljesen átrajzolta a választási térképet. És van még egy érdekesség, ez pedig az, hogy mind a Labour-t, ugye mind a Tory-kat, tehát a két nagy pártot fehér, középkorú férfi vezeti, és ehhez képest ugye a liberális demokratáknál, a Libben pártban viszont a nevű hölgy, aki kifejezetten a női faktorra játszik. Tehát egy picit, nagyon távolról, de egy picit a Hillary Clinton-féle effektus is bejöhet, amiről most még semmit nem tudunk. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon dinamikus törésvonalak lesznek, és meglátjuk, hogy a következő hetekben hogyan alakul. Ugye Johnson feltette magát, tehát 90 napot húzott, ezt látott eredményel is egyébként annak idején, hallgat, emlékeznek rá, ő is előre hozott választást hívott össze, pont azért, hogy majd a többsége lesz, de neki nem jött be. Igen. Akkor kellett koalícióra lépni az északírekkel. Ennek lett az a vége most, hogy végülis az északír radikális párttal össze is veszett Boris Johnson, és részben emiatt nem sikerült első kanyarban megszavaztatni az egyezményét.
Hát ilyenkor előjött a Nigel Farage, ugye? Azt mondta, hogy hát én viszont ott van, szövetséget ajánlok.
Így van. Tehát
ő nem vonult vissza?
Egyszer visszavonult, de ugye ilyet már láttunk, hogy visszavonuló politikus visszavonul a visszavonulásból.
Aha.
Úgyhogy ő visszavonult, majd ugye kilépett a saját pártjából, a UKIP-ből, és csinált egy új pártot, a Brexit pártot. Úgyhogy gyakorlatilag most két ilyen párt van, a korábbi saját pártja, a UKIP egy picit árnyéka önmagának, a Brexit párt, viszont emlékszünk, hogy torony magasan megnyerte az EP választásokat Nagy-Britanniában, tehát ilyen szempontból abszolút él és virül Nigel Farage, viszont hagyományosan a belpolitikai, tehát a parlamenti választásokban eddig sose szerepeltek jól. Ezt nem tudom, hogy
lehet visszaút, igen, hallottuk, lehet visszaút a választásoktól függen a Brexitből? Ezt kérdezi több hallgató is.
Erre tették fel a liberális demokraták a választási jegyüket, tehát nekik ez az üzenetük, hogy mindent megtesznek a Brexit megállítására, de látni kell, hogy ők bár számtani esélye van, hogy akár több szavazatot kapjanak, mint a munkáspárt, a nagyon ügyesek, de alig, ha lesz több képviselőjük. Koalícióba kerülhetnek a Labour-rel, tehát arra van esély, hogy esetleg valamilyen koalíció lesz, és akkor újabb megoldások jöhetnek a Brexit tárgyalásban, de ez egy távolabbi lehetőség még. Tehát erről most azt, hogy a Brexitet teljesen megfordítják, egyelőre nincsen napirenden, ezt kizárólag libdemek vállalják, de nekik nincs esélyük egyedül kormányt alakítani. Tehát gyakorlatilag megfordításról egyelőre nem beszélünk, inkább arról, hogy lesz-e lassítva, bennmarad-e esetleg több uniós csomagban Nagy-Britannia, megváltoztatják a jelenlegi egyezményt. Úgyhogy erre akkor van esély, hogyha egy Labour-Lib-Dem kormány jönne létre. Ennek most látjuk matematikai lehetőségét. Hát Johnsonnak nagyon sokat kell nyerni ahhoz, hogy a saját verzióját tovább vigye. A Labour, hogyha már 290-300 képviselőt össze tud szedni, és magával tudja édesgetni a libdemeket, akkor van esély kormányt alakítani. Erre vannak forgatókönyvek. Ugye itt mindenki hajt a másiknak a különböző egykori, vagy Brexit ellenes, vagy Brexit párti kis választókerületére, de Nagy-Britanniában az a rendszer van, hogy aki a legtöbb szavazatot kapja, az megy be, tehát ez a first past the post típusú rendszer, úgyhogy elég egyszerű lesz.
Mi a helyzet, mi az elképzelés Észak-Írországgal, ami ugye az Achilles sark az egész Brexit folyamatnak, és hát mi van a skótok?
Mi a Skóciában óriási tüntetés volt, 20 000 gyűltek össze most a hétvégén, és ugye azt mondták, hogy a függetlenség elérhető távolságban van.
Így van, ugye skótok nagyjából attól teszik függővé az SNP, a skóciai párt, akinek helye van a Westminsterben, attól teszi függővé, hogy kit támogat, hogy megkapják-e azt a referendumot, amely biztosítja az esetleges függetlenedést. Ezt a Labour, ha nem is írta alá, de gyakorlatilag alig, hanem megígérné az SNP-nek, tehát van esélye annak, hogy Skócia egy újabb népszavazási esélyt kap arra, hogy függetlenedjen. Észak-Írországnál itt még nem tartunk, tehát ott ennél sokkal megosztottabb a társadalom és a törésvonal, és megint csak kérdés lesz, hogy hát a DUP-n kívül azért vannak ott még bőven pártok, hogy ki az, aki a kormány közelébe kerülhet. Mert jelenleg ugye a DUP szakított a konzervatívokkal, viszont ha kormányváltás lenne, akkor meg egészen új forgatókönyvek kerülhetnek elő az északír határokkal kapcsolatban, tehát akkor nekik is más lesz a véleményük. Úgyhogy tehát ez a minden mozgásban van típusú probléma, és csak hogy még fokozzam a bizonytalanságot egy egészen más szempontból, 1923 óta nem volt Nagy-Britanniában télen választás.
Aha.
Tehát az, hogy hányan fognak elmenni, és kinek kedvez a rossz időjárás, hogy egyáltalán az aktivisták hajlandók lesznek ez a door-to-door, tehát ajtótól ajtóig megpróbálni elvinni a párt szimpatizásait az urnákhoz, ezekről most alig-alig tudnak valamit a pártok saját maguk is, hiszen van 6 hetük nekifutni ennek a kampánynak. Tehát ezért mondom, hogy elképesztően kiszámíthatatlan, és a Velszi pártocska is ugyanúgy, hát hogy úgy mondjam, mi mozik azon, hogy akkor majd Velszel mi lesz. tehát minden régió, az északírek, a skótok, a velsziek is azt gondolják, hogy tehetnek majd maguknak egy olyan ajánlatot, amivel jobb kompromisszumot tudnak elérni, bármilyen korban is legyen, és mindenki azt gondolja, hogy ez a nagy esélye, hogy tovább növelje a hatalmát a parlamentben. De valakinek ez be fog jönni, és mindenki más pedig hát meglepetés lesz.
A hallgató megfejti a helyzetet, Nagy-Britannia az új Olaszország.
Lehet.
Most azért az biztos, hogy lesz kormány. Szemben olasz barátainkkal, ahol
lesz cseppet sem biztos, igen.
Meg alkotmánymódosítás nem lesz, már csak azért sem, mert nincs alkotmány, tehát egy-két különbség van. De hát az látszik, hogy tényleg egy politikai szerencsjáték folyik. Egy dolog van, amivel még kapaszkodhatunk, ugye hagyományosan Nagy-Britanniában mindig megnyeri az a párt a választást, akinek a vezetője népszerű. És bármilyen meglepő, nem tudom, hogy a hallgatók most magukban tippelnek, hogy olyan Jeremy, vagy pedig Boris a népszerűbb, de teljesen egyértelműen Boris vezeti ezeket a népszerűségi listákat, helyenként nem is 10, hanem több százalékponttal, akár 20%-ponttal, két olyan népszerű. És ami bejött Boris Johnsonéknak, az a kommunikáció, hogy a parlamentre rá tudták fogni sikeresen a Brexit elmaradását, tehát ezt a választók kevésbé, sokkal kevésbé rólják a Boris Johnsonnak, mint amennyire a parlament vélt tehetetlenségének gondolják azt, hogy a Brexitet eddig nem sikerült végrehajtani.
Hát lehet, hogy szólni kéne a Benioff és Weiss uraknak, hogy ezt a részt is elrontották, csak úgy, mint a Trónok harca záró epizódját, mert már gyakorlatilag semmit nem lehet tisztán látni, és tényleg egy ilyen nagy politikai maszlag lett a vége.
Most tényleg képzeljük el, ha nem a Boris Johnson kormány folytatja, hanem bármelyik másik kutatókönyvön, és ekközben büszkebben is talán összejön az új bizottság decemberre, januárra Ursula von der Leyen vezetésével, két teljesen új tárgyaló fél lesz.
Igen.
Bizonyos szempontból. Tehát új érdekek jelenhetnek meg, úgyhogy akkor azért jó eséllyel újra nyitják azt, hogy az egyezményben mi van, mi nincs, hogy megint lehet majd ezen munkáltatni.
Botond, biztos azért érdekes, hogy a pártok mit akarnak, de mit akarnak az angol választók? Ezt mérik? Hogy nem Brexit tudják. Pártiak vagy nem Brexit pártiak vannak többségben?
Az az igazság, hogy ezt a kérdést én is mindig felteszem a brit ismerőseimnek, és soha nincs nem válasz, hogy ó, már régen ez az vezet. Tehát, hogy ez egyszerűen oszcillál. Tiszta előnye egyik tábornak sincs tartósan kimutathatóan. Tehát a Brexit a mai napig egy dinamikusan megosztó kérdés, és nem túl meglepő módon a második legnépszerűbb téma az NHS, tehát a Nemzeti Egészségbiztosítási Rendszer. És már elővették ezeket, hogy akkor ki hogy reformálná meg, Boris Johnsonék is megszüntetnék persze a költségvetési szigort, és helyette pénzt öntenének bele legalábbis papíron. Úgyhogy a választók azért a Brexit mellett még erről is bőven beszélgetnek és gondolkoznak, tehát tulajdonképpen a társadalmi igazságosság, illetve a szociális juttatások egyébként feltétlenül romlóbb gazdasági környezetben egyre izgalmasabb kérdések lesznek a választóknak.
Jó, oké, hát folytatjuk akkor ezt a sztorit, és akkor majd...
Kénytelenek leszünk.
Most már végig kell nézni, hogyha eddig eljutottunk.
Most már eddig kibírtuk, most már ezt a egy-másfél évet simán kibírjuk.
Szériákban is vannak erősebb, gyengébb részek, hát meglátjuk, hogy a decemberi záró epizód mit hoz, aztán hát onnan folytatjuk tavasszal.
Oké, rendben, köszi szépen, Botond, jó munkát neked.
Nektek is szerint.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, Adóvilág rovatunkban egy kis Brexit update-tel foglalkoztunk.
Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.